A 2014. január 19-i prédikáció.
Istennek szent evangéliumát olvasom nektek Máté írásából a 12. fejezet 46. versétől az 50. versig. Jézus még beszélt a sokasághoz, amikor íme anyja és testvérei megálltak odakint, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt neki, íme anyád és testvéreid odakint állnak, és beszélni akarnak veled. Ő azonban így felelt annak, aki szólt neki, ki az én anyám, és kik az én testvéreim. Erre kinyújtotta kezét tanítványai felé, és így szólt, íme az én anyám és az én testvéreim. Mert aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az az én fivérem, nővérem és az én anyám. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim! Mózes második könyvéből, a kivonulás könyvéből a sínai szövetségkötésnek a előkészületeiről hallottuk Istennek ezt az üzenetét, papok királysága és szent nép lesztek. Ezt üzente Mózes által Izrael fiainak. Izrael népének az egész életét Istennek ez a szabadító tette, határozta meg. Kihozta őket Egyiptomból, a rabszolgasságnak a házából, a pusztán keresztül vezette, szövetséget kötött az ő népével, és azután végül az ígéreteit beteljesítve az ígéret földjére vitte be őket. A szövetségkötésnek a mozzanata ott áll Izrael népének a kezdetén, és az egész identitását, a zsidóknak az identitását ez adja meg. Egy ígéret hangzik el az Isten részéről, tulajdonom lesztek valamennyi nép között, bár enyém az egész föld. A szót, hogy tulajdonom lesztek, úgy is lehetne fordítani, hogy drága kincsem lesztek. A kiválasztás, Izraelnek a kiválasztása az teljes mértékben ingyenesen történik. Nincs a népnek ebben semmi érdeme. Mondja is aztán később Mózes 5. könyvében, hogy nem azért választottalak ki benneteket, mert olyan nagy és erős nép lettetek volna. Vagy olyan éppenséggel szent nép lettetek volna. Tulajdonképpen csak egy kicsi nép vagytok. Egy jelentéktelen nép. Azért választottalak ki benneteket, mert szeretlek benneteket. Isten szeretete, mindent megelőző szeretete ennek a választásnak az oka, és ez az, ami döntően meghatározza Izraelnek a létét és az egész identitását. Az, hogy ők tulajdonképpen kicsodák. És aztán a népnek a válasza hangzik el, mi pedig megtesszük azt, amit az Isten mond nekünk. Megígérik a 10 parancsolatnak a megtartását. Hogy kicsoda Izrael, hogy kicsodák a zsidók, ez a mozzanat adja meg. És minden a zsidóság életében később erről szól. Ezt az identitást, hogy az Isten tulajdona vagyunk, ezt mutatja meg való. A szövetségnek a jele, a körülmetélések, Istenhez tartozunk. A két kőtábla, a Tóra, a 10 parancsolat, az Istenhez tartozásunknak a jele, a sábbatnak a megtartása. Hogy akkor, amikor minden normális ezt az ember dolgozik, mert még több pénzt lehet keresni, nem dolgoznak, mert az Isten szabadítására így emlékeznek vissza. Az imádság, a szédereste, az egész zsidó liturgia és a zsidó emberek életvitele, mind ezt az identitást, hogy az Istenhez tartozunk, ezt fejezik ki. A küldetésük, amit aztán itt Mózes közvetít Jahvétól, hogy papok királyságai szent nép lesztek, ez is ebből az identitásból fakad. Ugyanis ez a ígéret, ez a mondat, hogy papok királysága lesztek, hát valószínű helytelen értelmeznénk, ha úgy gondolnánk, hogy innentől kezdve minden zsidó pap lesz, aki áldozatokat mutat be, hiszen erre ki voltak jelölve Lévinek a fiai, a leviták. A papnak mi is volt a szerepe? A pap szerepe a világnak a megszentelése. Miképpen történt ez? A profán világból valamit kiválasztottak, hogy az Istennek adják. Egy áldozati állatot legtöbbször. Ezáltal lett szent, hogy az Istennek adták. A népet is természetesen Istennek ajánlották, egy helyettesítő áldozat, egy bárány vagy egy kosnak a föláldozása révén, és annak a vérét hintették a népnek. Ez volt a papnak a feladata, hogy az áldozat bemutatás révén a világot, a népet odaadja Istennek, aki valójában. Megszentelje, szenté tegye, annyit jelent, hogy Isten számára elválassza, hogy az Isten tulajdona legyen. De hát nem erről van szó, hogy áldozároknak kellene lenni Izrael fiainak. Elhangzik aztán később a prófétáknál, hogy nem véres áldozatot is a zsoltárokban is, nem égő áldozatot kíván tőlük az Isten, hanem az engedelmességnek az áldozatát. Az Isten hívására adott hívő engedelmes választ. És a világnak a megszentelése, Izraelnek a küldetése, az azáltal valósul meg, hogy megteszik az Istennek az akaratát. És ezáltal mutatják meg az embereknek, az egész világnak, a pogányoknak, a gólyoknak, hogy az Istenhez tartozunk, hogy az Isten mindenkinek ugyanazt a jót kínálja fel. Az identitásról beszélek itt sokat, a zsidóknak az identitásáról, de miért olyan fontos ez most itt a mi számunkra? Nyilván azért, mert a mi identitásunk a kérdés leginkább. Mindenkünk keresztényeknek, keresztényeknek az identitása. És azért is, mert az identitás azért ma itt a 20. 21. századnak a kezdetén eléggé krízisben van. Az embereknek az identitása. Nem általában nem csupán a keresztényeké, hanem általában a mai élő embereké. Hadd mondjak erre néhány példát, amiben ezt tetten érhetjük. Az egyik ilyen terület, ahol nagyon jól lehet ezt látni, ahogy az emberek ma a hivatást, vagy foglalkozást választanak. Még akkor, amikor én 18 éves voltam, érettségiztem, akkor elég evidens volt, hogy az érettségi után az ember valamilyen főiskolára jelentkezett, tovább tanult, és akkor kitanult egy szakmát, és abban dolgozott. Még korábban, 50 évvel, 100 évvel ezelőtt, a legtöbb ember folytatta az apjának a foglalkozását, a festőnek a fiéből legtöbbször festett, vagy valaki másnak, akit a környezetében ismert, egy mestertől kitanulta, és ő is annak a szakmának a mestere lett, és így élte le az életét. Ma a 18 évesek, középiskolát elvégzőknek egy jó része nem nagyon tudja, hogy mit kezdjen önmagával. Ma is beiratkozik valamilyen főiskolára, szerez valami diplomát, de egyáltalán nem biztos, hogy azzal fog foglalkozni. És az egyetemeknek sem igazán az a célja, hogy valamire fölkészítsék, hanem hogy diplomát szerezzen, aztán majd később kiderül. Lehet, hogy majd valami egész más kell csinálni, tovább kell, élethosszígnak kell tanulnia. Van egy ilyen bizonytalanság. Szerzetesnek, papnak is, amikor én még érettségiztem, 18 évesek mentek. Ma már 30 év alatt nem nagyon kopogtatnak a monostoroknak az ajtaján. Még egy 18 éves nem tudja, hogy mit akar kezdeni önmagával. Vagy nagyon sok 18 éves nem tudja, hogy mit akar kezdeni önmagával. A hivatás választásnak van egy ilyen krízis sem, vagy egy ilyen nagyon elnyúló időszaka. De egy másik példát is hadd mondjak. Ugyanilyen bizonytalanná kezd válni, ma a nemi szeretnek az identitása. 50 évvel ezelőtt korábban nagyon világos volt egy családban, az apa, a tekintély, aki a kenyerét a családnak megkeresi, aki az irányvonalat megadja, az erő, az értelem, a család számára a védelem, a külső biztonságot ő adta meg, míg az anya, a feleség a család belső kohézióját, a gyerekekről való gondoskodást, az érzelmi melege biztosította a családban, és ez a kettő hol jól, hol kevésbé jól együttműködött. Ma már a nők nagy része is dolgozik. Majdnem, hogy kell, hogy dolgozzon. Szinte nincs is olyan munkaterület, amelyet nők nem tudnának ugyanúgy elvégezni, mint a férfiak. A férfiaknak is be kell segíteni a gyerekeknek a nevelésébe, vagy a házi munkába. Hát nem is ragadom, mindenki tudja, hogy miről van szó, hiszen ebben a világban élünk. De olyannyira megy ez, hogy már nem is annyira nagyon világos, hogy mi jelent férfinek lenni, és mit jelent nőnek lenni. A gender elmélet ezt egészen olyan odáig feszíti a végletekig, hogy a genitáliák által meghatározott nem, az nem is biztos, hogy ugyanaz, mint amit lelkünkben élünk. Előfordulhat az, hogy egy férfi testben női lélek lakik, vagy egy női testben férfi lélek lakik. És Németországban már van, amikor a gyereknek a nemét beírják, akkor lehet fiú, lány, vagy X, majd eldönti, amikor felnőtt lesz, hogy milyen nem. És vannak óvodák Franciaországban, Németországban, ahol nem szabad azt mondani, hogy anya és apa, hanem hogy első szülő, második szülő. Tehát, hogy ennyire, hát, hogy már egy kicsit az állam is magáévá tette ezt a bizonytalanságot a nemi szerepben. Belegondoltam, hogy ha én most kamasz gyerek lennék, és nem lenne tisztázva, hogy fiú vagyok, vagy lány, hát nem szeretnék ebbe a helyzetbe lenni. Nem egy egyszerű helyzet. De nem erről akarok beszélni, és nem ezt akarom ostorozni, hanem arról, hogy az identitásnak a kérdése az nagyon erőteljesen krízisben van ma. Még egyet mondok, ami most még közelebb van hozzánk, a vallási identitásnak a kérdése. Hát ez is évszázadokon keresztül nagyon világ. Mit jelent reformátusnak lenni? Nagyon jól tudták az emberek. Mit jelent katolikusnak lenni? Református olvassa a Bibliát, magyar nyelven imádkozik, énekli a zsoltárokat, fehér falak a templomba, katolikusoknál szentek, latin nyelvi imádság, pápatisztelet és ital. Ezek teljesen világos identitás jegyek voltak, mindenki tudta, mit jelent katolikusnak vagy reformátusnak lenni, sőt, az identitást egymással szembe fogalmazták meg. Én katolikus vagyok, vagyis nem jelent, azt jelenti, hogy nem református, tehát, hogy én tisztelem a szenteket. Pedig a református az a szenteket nem tisztelünk, mert hát az a bálványimádásnak a veszélyét hordja magát. Nem akarom ezt sem részletezni, mert tudjuk, hogy miről van szó. Ma is egyébként ez, amikor a szekularizációnak a korát éljük, tehát amikor téged ért az a fajta szembenállás, ami a felekezeteket évszázadokon keresztül elválasztotta, ezt örömmel mondhatjuk, de beleérkeztünk a szekularizációba, az elvallástalanodásba, amikor a keresztényeknek egy a száma egyre fogy, egyre többen hagyják el az egyházukat, nem érzik az emberek, hogy mitől vagyok én református, evangélikus vagy katolikus. Ma is megpróbálkoznak bizonyos irányzatok, mindegyik egyházban egyébként, fundamentalista irányzatok, olyan módon megvédeni az identitást, a vallási identitást, hogy a másikkal szemben fogalmazzam meg az identitásomat. Csak a saját házunk táján söpörve mondanék egy példát. Nem Magyarországon, külföldön van olyan bencés monostor, hála Istennek nem sok, hanem egy vagy kettő, nagyon konzervatív, nagyon fundamentalista beállítottsági kolostorok, latinul imádkoznak persze, és a tridenti módon végzik a szentmisét. Ők például minden nap hálát adnak azért, hogy ők katolikusok, és felajánlják magukat a Szűz Máriának, hogy katolikusok maradjanak. Tehát, hogy nagyon sokszor a vallás, még ma is, az identitásnak a megőrzését az valamivel szembe, valakitől elválasztva próbálják meg a hívő emberek is. És azért hoztam mindezt, mert azt gondolom, hogy ez nem egy jó út. Nem ez, és éppen az a hét, amin most együtt elkezdünk imádkozni, az nem arra hív meg bennünket, hogy újra egymással szembe fogalmazzuk meg az identitásunkat, hanem valahol máshol, valahol mélyebben, éppen nem elválasztva egymástól, hanem egy olyan fundamentumot találva, amely összeköt, ragadjuk meg, fogadjuk el az identitásunkat. Azban az evangéliumi szakaszban, amelyet olvastam, ott Jézusnak kijelentik, hogy az édesanyja és a testvérei jöttek meglátogatni. És akkor ez a válasz, ami egy kicsit meghökkentő is, így szól, hogy hát ki az én anyám és kik az én testvéreim. Hát akik hallgatják és megcselekszik az Isten igét. Ti az én tanítványom vagytok, az én anyám és testvéreim fivérem. Vagyis, hogy keresztényként vagy keresztényként, ami identitásunknak az alapja az, hogy Krisztus, mondjuk így, hogy Krisztus családjához tartozunk. Amikor megkereszteltek bennünket, akkor hát elhangzott fölöttünk is az a szózat, amit az evangéliumban hallunk Jézus megkeresztelkedésekor. Te vagy az én szeretett gyermekem, akiben gyönyörködöm, mondja az Atya Jézusról. De ugyanezt mondja rólunk is. Tehát a mi identitásunknak az alapja az az, hogy a keresztség által Isten gyermekei, Krisztusnak a testvérei, Krisztus családjának a tagjai lettünk. Tehát most mindegy, hogy van ennek egy reformátussága, meg katolikussága, meg evangélikussága. Ez olyan, mint hogyha különböző kultúrkörökben, vagy különböző nyelvű nemzetiségű emberek lennénk. De ettől még ugyanannak a Krisztusnak a családtagjai vagyunk. És ez a mi identitásunknak az alapja. Az a nagy lehetőség és szansz van ebben, szemben az elbizonytalanodott világgal, hogy nem nekünk kell megcsinálni az identitásunkat. Én szerintem ez lehetetlen. Nem nekünk kell kitalálni, hogy kik vagyunk. Krisztus családtagjai vagyunk. Az identitást elfogadni lehet. Ezt nevezzük egyébként megtérésnek. Nem biztos, hogy ma már, hogy a megtérésnek azt a hagyományos útját tudja mindenki járni, hogy beleszületik egy egyházközségbe, egy gyülekezetbe. És ott, mint az anyatejet szívja magába az igét és a keresztény életet, lehet, hogy hosszú út vezet az identitásunk megtalálásához. Lehet, hogy nem is kapta meg valaki gyermekkorában, még a keresztséget sem. A megtérés útjai ma nagyon különbözőek. Ilyen szempontból ennek a világnak vagyunk a gyermekei. De az identitás, az isteni képmás voltunk, az már kész van. Az Istennek a szeretete, az nem csinálható meg, nem érdemelhető ki. Azt ő adja nekünk. És van ebben nekünk is dolgunk, mert az identitás, amit az Isten ad számunkra, ajándékoz nekünk, az csak akkor tud elevenné válni, életté válni bennünk, hogyha hallgatjuk és megcselekedjük a mennyei atyának a tanítását. Halott marad az identitásunk, ha nincs meg az engedelmesség. Ha nincsenek meg a mi válaszból, szeretetből adott válaszaink, a cselekedeteink. A életnek a hétköznapjaiban, és a napi imádságainkban. Kedves testvéreim, ma az ökumenikus imahét első napján adjunk hálát az Istennek azért, és örvendezzünk annak, hogy mindannyiunknak van egy közös identitása, Istennek a képmásai vagyunk, Krisztus családjának a tagjai, és kérjük a Szentléleknek a segítségét, hogy mi erre az ajándékra válaszolni tudjunk, hogy megtehessük Istennek az akaratát, és ezáltal a világot megszenteljük. Amen.